Köszönöm. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonoszt cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. A fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ez pedig szelíden és tisztelettudóan jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonoszt cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Szeretném egy kicsit a kontextusát is felidézni ennek a szakasznak, ami egy elég vitatott gondolatmenetbe illeszkedik. Azért is olyan vitatott, mert Péter arról igyekszik tanítást adni a Krisztus követőknek, hogy hogyan kellene viszonyulniuk az államhatalomhoz, az állami politikai cselekvéshez, a hierarchikus struktúrákhoz, az uralkodó társadalmi gyakorlatokhoz, például a rabszolgasághoz, amelyről itt is szó esik a megelőző szakaszokban. A rabszolgasághoz, mint egy társadalmi intézményhez, de kicsit átvittebb értelemben például a nők alávetettségéhez, egy patriarchális családmodellben. Ilyenekről beszél itt Péter, és erre következik ez a felolvasott szakasz, amely úgy indul, hogy végül pedig, tehát arra következtethetünk, hogy itt most összefogja foglalni a korábban elhangzottakat és bizonyos tanulságokat és következtetéseket fog levonni. Végül is ez is történik, felsorol 5 alapvető erényt, egy ilyen erénykatalógussal álló elő, amely útmutatást adhat a tekintetben, hogy hogyan viselkedjünk a gyülekezetünkön belül, illetőleg a gyülekezetünkön kívüli, tehát mondjuk többségi társadalom tagjaival szemben. És még az is nagyon sajátos erre az ige szakaszra nézve, hogy nagyon intenzíven támaszkodik ószövetségi szakaszokra. Egyáltalán első Péter levele levelére jellemző az, hogy hát szinte hasonlíthatatlanul masszívan támaszkodik ószövetségi szakaszokra. Itt is nagyon összefonódnak egyfelől ugye Jézus és Pál tanításai ószövetségi részekkel. A 34. Zsoltárból olvasunk egy hosszabb idézetet, illetőleg Ézsaiásnak a 8. fejezetéből van egy szó szerinti idézet is. Most azért is olyan vitatott ez a szöveg szakasz, mert úgy tűnik első olvasásra, hogy Péter eléggé simulékony, vagy ilyen, hát mondhatni talán megalkuvó a fennálló társadalmi renddel, politikai helyzettel, hierarchikus struktúrákkal kapcsolatban. Ugye itt olvashatunk ilyen szakaszokat a megelőző részekből, hogy engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jó cselekvők megdicsérésére. Ugye minden emberi rendnek, ez szó szerint ugye minden emberi kreatúrának, így lehetne talán fordítani, hogyha kicsit ezt a pejoratív élet is szeretném visszaadni, tudnilik most is használjuk, vagy mondjuk így, hogy a hatalom kreatúrái, kiszolgálói, szóval mindazok, akik a hatalmi apparátust mozgató szervező pozíciókat töltik be, minden emberi kreatúrának engedelmeskedjetek, mondja Péter. Vagy például a rabszolgaság intézményéről: ti szolgák, teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is, mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. Ugye ez is olyasmi, amit valahogy rossz érzéssel olvasunk, legalábbis ha elsőre pillantunk rá, mert olyan, mintha legitimálná, vagy megpróbálná, hogy is mondjam, Isten igéjével szentesíteni, vagy Istenre hivatkozva szentesíteni a fennálló igazságtalan társadalmi struktúrákat. És akkor ugye szó esik itt még a nőkről is. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt. Ugye mindenütt ez az engedelmeskedni szó szerepel, ami a hypotasso a görögben, amiben benne van egyfelől az aláhajlásnak a gesztusa, ugye a hypo, a tasso meg valahogy a renddel, a rendszóval van összefüggésben, ugye a taxis a rend, ami a magyar taktus szavunkba is tükröződik, tehát ugyanarra a taktusra kell lépni, beállni a sorba, elfoglalni a számolva kirendelt helyet, társadalmi státuszt, szerepkört. És még hogyha ennek ellenére is az történne, hogy szenvedésél, hát akkor szótlan alázattal kell tűrni, mert Istennek ez kedves. Ugye van ennek egy ilyen területesebb olvasata, amit szerintem nehéz érzésekkel olvasunk. És nem is csoda, hogy vannak olyan interpretációk, amelyek nagyon görbe szemmel tekintenek erre a szakaszra. Itt párat nézegettem az ilyen élesebb hangok közül. Egyesek úgy tekintik, hogy itt hát a Tóra tradíciójával egy éles szakítás tapasztalható, ugye a görög-római társadalommal való megbékélés, harmonikus viszony létesítésére törekszik itt Péter, vagyis lényegében elhagyja a Tóra bizonyos alapvető értékeit, hiszen olyan viselkedési normát közvetít, propagál, amely radikálisan eltér a Héber Bibliában tapasztaltól, hiszen ugye a Tóra parancsai a rabszolgákat védelmezik, és alapvetően az egyiptomi rabszolganépet kiváltó szabadító Istenről tesznek tanúságot, az első Péter levél intései pedig eléggé represszívek, ugye megpróbálja hát a fennálló viszonyokat legitimálni és belenyomni az embereket a meglévő igazságtalan viszonyokba. Van egy másik szerző, aki meg kifejezetten azt mondja, hogy itt a kereszténység elpogányosításának a nyomait látja. Egy fontos állomás ez azon az úton, amely az első Kelemen levélben ír el mondjuk így az első végpontjához, amelyben ugye egy ilyen Isten által megszentelt kozmikus római világrend tűnik föl, és hogy e felé a mozgás, vagy felé ezen az úton fontos állomás, tehát ez az első Péter levél is. Megint mások, akik mondjuk ilyen konzervatív vagy ultrakonzervatív húrokat pengetnek, meg elégedetten nyugtázzák, hogy hát lám, világos jel az első Péter is annak, hogy az őskereszténység teljesen patriarchális karakterétől mindenfajta társadalmi reformszellem idegen volt, nem is beszél a forradalmi törekvésekről. Na most azt gondolom, és nyilván nem csak én gondolom ezt, hanem nyilván vannak ennek megfelelő értelmezések is, hogy ezek azért felületes olvasaton alapuló megközelítések, amiket itt most vázoltam. Ugye azt hagyják figyelmen kívül, hogy a központi helyzet, vagy az alapszituáció, amelyben Péter megszólítja ezeket a gyülekezeteket, az az üldöztetésnek az alap helyzete. Még ha nem is feltétlen hivatalos államilag megszervezett üldözésről van szó, de legalábbis az a helyzet, hogy nagyon bizalmatlan és ellenséges az őket, mármint a Krisztus követőket körülvevő társadalmi környezet, legalábbis mindennapos az, hogy gúnyolják, rágalmazzák, vádolják őket. Valószínű az is, hogy állandóan perekkel is nehezítik az életüket, a bíróság elé hurcolják, stb. Úgyhogy hát ebben a kontextusban azért betagozódásról, meg meglapulásról nem igen lehet szó. Hát éppen arról van szó, hogy nem lépnek ugyanarra a taktusra, nem tagozódnak be ugyanabba a rendbe, nem is képesek erre, ha már pusztán arra gondolunk, hogy nem vehetnek részt azokban a kultikus gyakorlatokban, amelyek akkortájt ugye a hellenisztikus kultúrában hát érvényben voltak és gyakorolták őket. Már ez is ugye egy nyilvánvaló politikai állásfoglalás, hiszen erről sok szó esett. Azt hiszem már én is valamelyik másik ige szakasz kapcsán említettem ezt, hogy a korabeli kultikus eseményeknek volt egy nyilvánvaló politikai vetülete is, a fennálló politikai hatalmi rend vallási megerősítését és legitimációját szolgálták, tehát a kultusz iránti hűség és az abban való aktív részvétel az lényegében a lojalitásnak a demonstrálása is volt, egy főhajtás és a megbékélés kijelentése. Míg a kultusszal való szakítás az pedig ugye potenciális lázadás és összeesküvés benyomását kelthette, és hát nyilván ezért is volt olyan ellenséges és gyanakvó a kereszténységet körülvevő társadalom velük szemben. Úgyhogy hát meglapulásról, belesimulásról már pusztán e tekintetben se lehet szó, de hogyha mondjuk szemügyre vesszük csak azt az erénykatalógust is, amit itt felsoroltam, ugye öt alapvető erényt mond, azt is látnunk kell, hogy ezek önmagában teljesen összeegyeztetetlenek az uralkodó kulturális értékekkel. Ugye itt olvasunk ilyet, hogy legyetek egyetértők. Ez nyilván nem arra utal, hogy a keresztény gyülekezeten kívüli, nem keresztény emberekkel való egyetértésre buzdítana Péter. Itt arról van szó, a görög eredeti szóhara utal, hogy a keresztények egy közös örökséget osztanak a hitüket, az erkölcsi hagyományaikat illetően, ebből merítenek, és ilyen értelemben egyetértők. És ez az örökség pedig hát radikálisan különböző örökség, mint az őket körülvevő többségi társadalom ilyen-olyan örökségei. Aztán az erénykatalógusban szerepel az alázat kifejezés is, ami megint csak, hogy értékként jelenik meg, egy teljesen elképzelhetetlen dolog a hellenisztikus kultúrában. Sokszor előkerül a klasszikus görög szövegben is az alázat kifejezése, de sohasem erényként, hanem mindig olyas valami, ami megvetésre méltó és alávaló dolog. Aztán ugye olvastuk azt is, hogy Péter nyilván Jézusra és Pálra támaszkodva, elsősorban Jézusra támaszkodva határozottan elutasítja a bosszúállásnak, a visszavágásnak a kultúráját, megtagadja a bosszúállást, ami megint csak elképzelhetetlen egy olyan kultúrában, amely számára a szégyen és a büszkeség ezek ilyen központi jelentőségű kategóriák. És van még egy érdekes mozzanat számomra, ez volt számomra itt a legizgalmasabb momentuma ebben az ige szakaszban, ami megint csak azt támasztja el, hogy szó sincsen belesimulásról, meg betagolódásról. A magyar fordítás az eléggé érdektelen szerintem, ez úgy van ugye, hogy a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. De ez így nem pontos, illetve egy izgalmas kétértelműséget elfed, mert egész szó szerint ezt úgy lehetne visszaadni, aztán majd megmagyarázom, hogy a félelmüktől ne féljetek, és ne zavarodjatok össze, ne dúljon föl titeket. Most ez a félelmüket nem félni. Ez egy sajátosan kétértelmű szerkezet. Ugye a magyarban is ismerünk ilyeneket, hogy az apa szeretete az jelentheti azt is, hogy az apa iránti szeretetről beszélünk, vagy az apa által érzett szeretetről beszélünk, vagy az ellenség félelme, ugye az ellenséggel szemben táplált félelem, vagy az ellenségben megbúvó félelem. Hát ugyanez a helyzet itt ebben a szövegszakaszban is. Ugye egyfelől valóban fordítható ez úgy, ahogyan itt meg is jelent nálunk, hogy az általuk ébresztett félelemtől, tehát a fenyegetésüktől ne féljetek, de ugye azt is jelentheti, hogy ne féljetek attól, amitől ők félnek. És valójában inkább erre kell itt gondolnunk, mert ez egy szó szerinti idézet Ézsaiástól. Ézsaiás 8:11-14, ez a tágabb kontextus ennek a szó szerinti idézetnek, amit föl is olvasok. Így szólt hozzám az Úr, amikor keze megragadott, és arra intett, hogy ne járjak ennek a népnek az útján. Ne mondjátok összeesküvésnek mindazt, amit ez a nép összeesküvésnek mond. Amitől fél, attól ne féljetek, és ne rettegjetek. A seregek urát tartsátok szentnek, őt féljétek, tőle rettegjetek, akkor ő is megszentel. Ugye ebből a versből idéz szó szerint Péter, ugye az ézsaiási szakasznak az a kontextusa, hogy a szír-efraimi háború van kitörőben, ez Krisztus előtt 734-732 között volt. Nem érdekesek a részletek, csak az a lényeg, hogy Júda királya mindenféle diplomáciai manőverekbe bonyolódik, félvén a szír-efraimi inváziótól, és Ézsaiás erre nemet mond, ezekre a tervek nemet mond, és az Istenbe vetett bizalomra buzdít, és ekkor a judai elit őt összeesküvéssel vádolja meg, ekkor hangzik fel az a profétai szó, hogy ne mondjátok összeesküvésnek, amit ők annak mondanak, ne féljetek attól, amitől ők félnek. Most azzal, hogy Péter ezt idézi, hogy ne féljetek attól, amitől félnek, és ne zavarodjatok össze tőle, szerintem nagyon élesen elhatárolódik az uralkodó normáktól. Én azt gondolom, most azon töprengtem, hogy szerintem nem is lehet ennél élesebben kifejezni a hatalommal való szembenállásunkat, az apparátussal szembeni ellenszenvünket, a központi üzenettel szembeni közönyünket és a befolyásolási kísérleteikkel szembeni autonómiánkat és érinthetetlenségünket, mintha az életünk egyszerűen azt tükrözi, hogy nem félünk attól, amitől a hatalom fél, és nem zavarodunk össze ettől. És hát nyilván össze is ér persze ez a két dolog, hogy ugye a fenyegetésüktől félni, illetve az általuk fél dolgoktól félni, mert hogyha nem félek attól, amitől a hatalom fél, akkor vélhetőleg a fenyegetésüknek is ki leszek téve előbb-utóbb. Na most ezekkel azt igyekeztem így alátámasztani, hogy amikor Péter ilyen viselkedési szabályokat közvetít, akkor korán sem olvashatjuk ezt úgy jogosan, hogy itt a kereszténység elpogányosodásnak és a római világrendnek, vagy egyáltalán a mindenkori hatalmi struktúráknak az isteni hitelesítéséről volna szó. Szerintem, ha így olvassuk, akkor ez visszaélés ezzel a szöveggel. Na de ettől függetlenül azért még továbbra is nehéz ez a szakasz, szerintem mindannyiunknak, mert az egy dolog, hogy ugye nem tagolódunk be gondolkodás nélkül, nem adjuk fel a hitünk kritikai élét, hogyha alárendelődünk is a fennálló taxisnak, nem ugyanarra a taktusra lépünk, nem veszünk részt az egységet az ész trónfosztása ellen összekovácsoló kultikus társadalmi gyakorlatokban, nem féljük azt, amitől a hatalom fél, nem kiáltunk összeesküvést, amikor a hatalom összeesküvés kiált. Tehát még hogyha ez a helyzet is, akkor is úgy tűnik, hogy eléggé eszköztelen a kora keresztény közösség, mert hogy ugye nem marad nekik más szerintem, vagy úgy olvashatjuk, mint hogy elhatárolódnak, kivonulnak, megpróbálnak elszigetelődni, és hogyha mégis szenvedés éri őket, akkor alázatosan tűrik. Ugye ilyeneket olvasunk, hogy a szolgák teljes félelemmel engedelmeskedjenek még a gonosz uraiknak is. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást. még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. Jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Tehát kicsit az lehet az érzésünk, nekem legalábbis az, hogy mint olyan felemás módon viszonyulna itt Péter az igazságtalan uralomhoz, általában véve. Ugye egyfelől nyilvánvalóan nemet mond rá, de ugyanakkor meg helyben hagyja. És hát ugye fölmerül a kérdés, hogy mit lehet ezzel nekünk most kezdeni. Találtam egy számomra izgalmas Bonhoeffer idézetet, a 37-ben írott, ez fontos, 37-ben írott követés című szövegéből, ami kifejezetten ezekkel a passzusokkal foglalkozik, ha nem is konkrétan ezzel a péteri szakasszal, de a nagyon hasonló páli szakaszokkal, az 1 Korintus 7-tel egész konkrétan, ahol Pál azt mondja, hogy jól van a rabszolgaság intézménye úgy, ahogy van. Hát nyilván nem így mondja, de ez a lényege. Most hogyan érti ez Bonhoeffer? Ezt felolvasom ilyen hevenyészet fordításban. A dolog veleje, mármint, hogy miért is van ez így, a dolog veleje, hogy Jézus Krisztus rabszolgákat és szabadokat egyaránt megváltó tette által az egész világ kifordult a sarkaiból. Egy forradalom csak elhomályosítaná azt az isteni új rendet, amelyet Jézus Krisztus megalapított. Csak hátráltatná és késleltetné a fennálló világrend összeomlását és Isten országának eljövetelét. A lázadás és forradalom elutasítása a legmegfelelőbb módja annak, hogy kifejezzük azt a meggyőződésünket, hogy a keresztény remény nem erre a világra irányul, hanem Krisztusra és az ő országára. Így hát maradjon a rabszolga a rabszolga. A világnak nem reformra van szüksége, hiszen megérett a pusztulásra. Hát maradjon rabszolga a rabszolga, jobb ígéretnek örvend. Eddig a Bonhoeffer idézet. Hát mit szólunk ehhez? És mit szól ehhez Bonhoeffer 2 évvel később, amikor bekapcsolódik a Hitler ellenes összeesküvésbe? Nyilván azt, hogy a rabszolga ne maradjon rabszolga. És szerintem izgalmas az álláspontoknak ez a csúszása. Ugye, hogy 37-ben Bonhoeffer úgy látta, hogy van ez a feladhatatlan eszkatológiai reményünk, hogy mi Isten országára várunk, és éppen ezért joggal vagyunk közönösek vagy belenyugvók az igazságtalan rendszerekkel szemben, hiszen éppen ezzel demonstráljuk azt, hogy nekünk jobb reménységünk van. Ez képest ugye 39-40-ben, amikor beszáll ugye az összeesküvésbe, meg inkább mintha az az álláspont rajzolódna ki, hogy éppenséggel ennek az eszkatológiai reménynek a fényében, Isten eljövendő és várovárt országának a fényében sokkal élesebben kellene látnunk a mindenkor igazságtalanságokat, és még élesebben kellene felszólalnunk és fellépnünk ellenük. Itt tehát befut Bonhoeffer egy pályát mondjuk 2-3 év alatt, attól kezdve, hogy maradjon a rabszolga rabszolga, odáig, hogy beszáll egy nyilvánvaló konspirációba, és amellett tesz hitet, hogy a rabszolga ne maradjon rabszolga. És nagyjából ugyanez az ív szerintem megfigyelhető az Új Szövetségben is. Ugye itt van ez a Péteri és Páli álláspont, hogy engedelmeskedjetek minden emberi kreatúrának, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ez a Páli-Péteri álláspont. De ott van azért az apokalipszisnek a jó fél évszázaddal későbbi állásfoglalása is, a Nagy Babilonról szóló látomás. Ugye a Jelenések könyvének a hatalomhoz való viszonya egészen más, mint ez a Páli-Péteri válasz, vagy viszony. Ugye a Nagy Babilon, a fennálló hatalmi struktúrák, a fennálló világrend, az ördögök lakóhelye, idézek, a föld paráznáinak és undokságainak anyja, amelyről Isten így beszél, a Jelenések 18-ban, menjetek ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és hogy a rámért csapások ne érjenek titeket, mert bűnei felhalmozódtak az égig, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. Ugye ez nagyon más kép, nagyon más ez a hatalomhoz való viszony, mint a Páli Péteri hatalomhoz való viszony, azt gondolom. Nagyon, nagyon élesen eltérő két álláspont van az elnyomó hatalmakkal, az igazságtalanságokkal szemben, de azt gondolom, hogy itt nem az ellentmondás az izgalmas, hanem a fejlődés. Én azt gondolom most, hogy itt ennek az eszkatológiai reménynek, az Isten országa eljövetele utáni vágyódásunknak, ennek a reménynek az érlelődése, az elmélyülése, a kibontakozása az, ami itt megfigyelhető, a reménynek a története. Ugye, ahogyan a megváltás üzenete is egyre gazdagabban, átfogóbban, egyre nagyobb erővel bomlik ki a történelemben, Ábrahám elhívásától Jézus húsvéti feltámadásáig, úgy szerintem ez az eszkatológiai remény is egyre figyelmesebb lesz a fennálló világra, az igazságtalanságokra, az elnyomásra. Egyre élesebben szólal fel ellenük, és mindinkább keresi és követeli a változást, a megújulást. Szerintem nem az ellentét, az ellentmondás az érdekesebben a két álláspontban, hanem ez a fejlődési ív. Azt gondolom, hogy valahogy a reménynek ezt a fejlődési ívet, ezt az utat kell bejárnia a személyes életünkben is. És ugye Miért keresi és követeli a változást, a megújulást, ez az életremény? Nem azért, mert már megelégszik a világgal, és végleg benne akar otthonra találni, mint ahogyan Bonhoeffer gondolta 37-ben. Hanem ellenkezőleg éppen azért, mert nem elégedhet meg vele, mert nem találhat benne otthonra, de akkor sem hagyhatja elnémulni Ámosz proféta szavait, és ezzel zárnám a gondolatmenetemet. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Köszönöm szépen!